arca a megelégedéstől sugárzott. No, ez már becsület, uram. Ezt már szeretem. Az én polgármesterségem alatt még nem veszett el fülbevaló, csak ez. És ez is megkerült. Ezt nevezem én hatósági rendnek. Aztán a szenátorok felé fordult. Egy óra előtt küldtem el fialát a dobbal, s már itt van a fülbevaló. Ilyesmit Budapesten se produkálhatnak, ilyesmi csak bábaszéken van. Eközben észrevette, hogy az idegen úr távozni készül, gyanús mohósággal kezdte marasztalni. Ó, de mi az? Csak nem akar elmenni. Az ördögbe is, uram. Ezért jutalom van ígérve. Nem tartok rá igényt. Ó, még mit nem? Rosszalóan csóválta a fejét. Ne tessék, kérem, ilyet mondani. Nem tudom, melyik apostolnak a leveledésében vagyon, hogy nem áll vala pedig minden édesség aranyból és ezüstből. Úrfi, úrfi, ne ilyen könnyen a szerencsével. Látatlanba csak a szegény ember adta el azt az ördögnek, amiről nem tudott, és aztán nagyon megsajnálta. Egy mesében van így. Igaz, megsajnálta, felelte mosolyogva az ügyvéd, kinek eszébe jutott a népmese. De itt bajosan forroghat fel ilyen eset. Ön nem is álmodja talán, kié a fülbevaló. Ugyan kié? A glagavai pap hukájé. Gyuri úr gúnyosan vigyeztette el a száját. Na, ne okoskodjék, csak jöjjön be egy percre. Nem bánja meg. Hova menjek be? Ide a mellékszobába. A polgármester erőszakkal ott akarta tartani, hogy időt nyerjen, míg eldől az akasztott ember jövője. Belecsimpaszkodott Gyuriba, s magával vonszolta. De uram, nekem dolgom van. Mindegy, be kell jönnie. És ezzel kinyitván a mellékszoba ajtaját, valóságosan belökte Gyurit maga előtt. Kisasszony! Kiáltá be a fiatal ember háta mögül. Itt hozom a fülbevalóját! Erre a szóra hirtelen fordítá meg a fejét egy fiatal leány, ki térdelő helyzetben hideg borogatásokat rakott a díványon fekvő idősebb nőnek a vállapockájára. Gyuri nem volt elkészülve a jelenetre. Szokatlan zavar és gyámoltalanság vett rajta erőt, mint akit egy elkövetett illetlenség ólomsúlya megzsibbaszt. Az idős nő félig levetkőzve feküdt a díványon. A sérült jobb válla, igen sovány és dísztelen váll, éppenséggel mesztelen volt. S látni lehetett a borogatórony környékén a test resvet fehérségét. Valami bocsánat félét mormogott, az ajtó felé hőkölve. Ravucsán útját állta. Nem harapják el az orrát! A fiatal leánykinek rokonszenves, kedves arca csak egy pillanatra csillant meg üde szépségében, hirtelen egy ruhadarabot dobott a sebesültre, s a másik percben már felugrott térdelő helyzetéből. De milyen gyönyörűséges sugár alak volt! Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy meghajlott lilium egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában.
Ez a fiatal úr megtalálta, és elhozta a fülbevalóját, kisasszony.
Keresetlen mosoly hasadt ki ajk szélein, mintha tavaszi napfény sütne be a polgármester zordon szürke dolgozószobájába. Elpirult kissé, és aztán egy tiszteletteljes pukkedlit csinált a becsületes megtaláló előtt, egy igazi bakfis pukkedlit, ügyetlent és mégis bájosat. Köszönöm, hogy olyan jó volt. Kétszeresen örülök most neki, mert már keresztet is vetettem rá. S kezébe vevén a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha valami láthatatlan piciny harangnak lenne a látható nyelve. És a féloldalt hajlított gyönyörű fejét is annak megfelelően lóbázta. Igazi nagy gyerek volt még, csak olyan hirtelen nőtt, mint a topoly. Gyuri érezte, hogy most szólni kell valamit, de ahhoz a csicsergő üde gyermekhanghoz nem találta fejében feleletet. Ez a gyermek megzavarta, és azon felül valami sajátságos édes illat terjengett a kancelláriában, ahogy az egyszerű szobát nevezték a szokott bábaszéki nagyzással, amely elbódította. Ott állt gyámoltalanul, szótlan, mintha várna valamit. Talán azt, hogy az a láthatatlan kis harang megszólaljon. Vagy talán a jutalmat. Valóságosan kínos volt ez a csönd. Persze a helyzet. A kényes helyzet okozta. Végre is látta a leány, hogy a becsületes megtaláló nem távozik, és megtörte a csendet. Ó, Istenem, majd elfelejtettem volna az örömtől, hogy én ezért, hogy is mondjam csak, villám hirtelen észrevette most Gyuri a közelgő mondatot, beszély idején ruganyossá válik, egy pillanat alatt az ellankat elme, s ösztönszerűleg a nevét lökte közbe, mint védőpajzsot. Én dr. Vibra György vagyok, Besztercéről. A bakfis örömmel csapta össze a kezecskéit. Szent Isten! Milyen szerencse! Hisz éppen doktorra van szükségünk. A szegény madám, ez a kis félreértés éppen kellett. Ez, mint az itatós papíros fölszíja a téntát. Egyszerre elnyelte a beállott zavart. Gyuri elmosolyodott. Sajnálom, kisasszony, de én nem olyan doktor vagyok, hanem csak ügyvéd. A bakfis elszontyolodott erre a baklövésre, sőt el is pirult. De annál élénkebb lett bravucsán. Mit mond? Hogy ön a Vibra? A híres fiatal Vibra? Na ez derék! Ki hitte volna? Az ördögbe is, most már értem. Bravucsán a homlokára ütött. A tekintetes úr nyilván valami bűnügyben kutat. Mindjárt eszembe juthatott volna a Münznénél. Forgós adta. Ilyen úr nem vesz ócska holmit ok nélkül. Ej, na, az Isten hajította ide, mert éppen olyan bonyodalmas dolgokról tanácskozunk odabent, hogy kicsi az eszünk hozzá. Ó, Veronka kisasszony, milyen véletlen, hogy éppen a leghíresebb ügyvéd találja meg a fülbevalóját. Veronka odanézett lopva a leghíresebb ügyvédre. Csak most látta, milyen csinos, milyen uras. Szíve ilyetten kezdett dobogni a gondolatra, hogy majdnem megkínálta már az 5 forinttal, amennyit Mravucsán tanácsolt jutalmul adni az esetleges megtalálónak. Mravucsán ellenben sietett széket tolni az ügyvédnek, és bizonyos aggodalommal jártatta végig tekintetét a rendetlen kancellárián, ahol szembántó összevisszaságban hevertek iratnyalábok, zálogba leszedett ködmönök, halinák, üres poharak és palackok, mivel hogy szenátor ura még minden per után áldomásadásra is ítélik a feleket, s ebben a szobában isszák meg. Mert úgy kell annak lenni, hogy a magukból kiadott igazság után új igazságot kell ismét magukba szedniük, ami pedig tudva levőleg a borban van. A kancellária kinézése igazán lehangolta volna e percben a polgármestert, ha szemébe nem ötlik a falon függő főispán Báró Radvánszky. Ez mégis valami méltóságteljes, ünnepélyes pompát kölcsönzött a szobának. Szívéből óhajtotta, hogy bárcsak megelevenülne ő méltósága, és láthatná itt ezt a szokatlan díszes társaságot. De miután ő méltósága nem akart megelevenedni, ő maga adott kevés érzelmeinek kifejezést. Szegény ember vagyok, de nem adnám 100 forintért, hogy ilyen társaságot tisztelhetek a kancelláriámban. Forgós adta! Ez már valami, a leghíresebb ügyvéd a megyéből, és a legszebb kisasszony. Ugyan, Mravucsán bácsi, kiáltott fel Veronika, és kigyulladt az arca a szégyenkezéstől, mint a fákja. Na-na, kérlelte Mravucsán, ami igaz, igaz. Nem kell szégyelleni, kicsikém, ha az ember szép. Én is szép voltam, de sohasem szégyeltem ezért magamat. S végre is a szép arc nagy segítsége a fehér személynek, igaz-e, ügyvéd úr? Nagy szerencse, felelte Gyuri felrezzenve, szinte gépiesen. Mravucsán a fejét rázta. Maradjon csak amellett, hogy segítség, mert a szerencséből könnyen lehet szerencsétlenség, és a szerencsétlenségből szerencse, mint ahogy most is történt. Hogy a mai szerencsétlen kimenetelő eset nélkül nem lenne most szerencsém mindnyájukat itt szemtől szembe látni. Hogyan? Kérdé Gyuri. Valami szerencsétlenség történt? Veronka akart felelni, de a bőbeszédünk Mravucsán megelőzte. Történt, történt. De lassan-lassan semmi nyoma se lesz. A fülbevalóim már megvan. A madám válla is megvan. Csak hogy egy darabig kék lesz. De az ördögbe is, nem a szín teszi a vállakat. És végül a kocsi is meg lesz, mihelyest a kovács megcsinálja. Ó, hát az eltört kocsi, melyet a megvadult lovak elragadtak a piacon. A mi kocsink volt, mondá Veronka. A téglaégetőnél megbokrosodtak a lovak, a kocsis kezéből kiesett a gyeplő, mikor utána próbált hajolni, maga is kifordult a kocsiból.